Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a világegyetemi előadás ma esti alkalmán. A ma esti előadás úgy fog kinézni, hogy egy rövid igeolvasást, imádság követően elhangzik maga az előadás, és majd ezt követően lehet kérdéseket feltenni, majd a mi atyánkot közösen elimádkozunk, és áldásra zárul az alkalmunk. Az Úr áldja meg az együttlétünket. Egy rövid ige szakaszt szeretnék olvasni Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, az első fejezet 9. verse. Ezt mondja az apostol: azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, mi se tudunk többet kérni, mint amit az apostol a felolvasott igeversekben, hogy add a te kegyelmedből nekünk a beléd vetett hitet, reménységet, hogy életünk úgy folyhassék, hogy a te dicsőségedet hadd keressük, hitünk, ismeretünk, cselekedeteink mind a szolgálják. És szeretnénk kérni, Urunk, ezt a szeretetet tőled, és ezt az ismeretet, az ige ismeretét, az igazságot, amelyet te kijelentettél, és szeretnénk, hogyha ezt tudnánk ragaszkodni. Ehhez egymagunk kevesek vagyunk, Urunk, csak a Szentlélek tud ezzel a bölcsességgel megajándékozni bennünket. De azt ígérted a Szentírásban, hogy aki tőled kér, az kap. Kérjük, Urunk, hogy ez a bölcsesség, Szent Lelked maga vezessen ma este is bennünket, gondolatainkat, őrizd meg bennünket a szeretetben, és kérünk, hogy mindenek előtt hadd figyelhessünk te rád. Így kérünk, hogy legyél velünk, Szent Lelked igéd által áldj meg bennünket ma esti alkalmunkat. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig elkezdeném az előadást. A tridenti zsinat határozatairól kapcsolatban kértek fel, hogy tartsak egy alkalmat. És ez a cím került elém, hogy átok kire és mire. Már a címben igyekeztem feltenni a egyik legfontosabb kérdést, hogy kikre és mikre vonatkozik a tridenti zsinat határozatai, illetve értelemszerűen azért beszélni fogunk majd a zsinat előzményeiről, jelentőségéről, elismertségéről, maga az átok mit jelent, és konkrétan majd megnézzük a határozatokat is, amelyekről szó van, és ezek alapján próbáljunk meg majd véleményt alkotni az adott kérdésben. A tridenti zsinat előzményeiről nem sokat kell szerintem beszélnem, ugyanis a reformáció terjedéseivel értelemszerűen a katolikus egyház Európa szerte sok területen hátraszorult, háttérbe, és olyan tanításbeli és egyházfegyelmi kérdések vetődtek fel, amelyeket nem csak a reformátorok vetettek fel, már az elődeik is, és a katolikus egyházon belül is a közhangulat megkívánt egy zsinatot, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjanak, tehát mind tanításbeli, mind pedig egyházfegyelmi kérdésekre. A reformáció terjedésével egyre többen kívánták egy egyetemes zsinat létrejöttét, amely tisztázza, feleleteket ad ezekre a kérdésekre. Luther Márton reformátor már 1520-ban felvetette az egyik kiáltványában, hogy szükséges lenne összehívni egy egyetemes zsinatot. Nem pusztán egy német birodalmit, a császárság területén élő püspököket, hanem európai egyetemes zsinatot. És 1500 után többször is ezt felvetette, nem valósult meg nagyon sokáig, sőt tudjuk, hogy a reformátor 1546-ban meghalt, szóval csak megélte ennek a zsinatnak a kezdetét. Ezek után az 1520-as, 30-as években szintúgy elhalasztódott a zsinat összehívása, részben a pápák miatt is, részben az európai háborúk miatt, de leginkább a Német-Római Birodalom császárja, illetve a francia király miatt, mivel ők is beleszóltak abba, hogy hol legyen ez a helyszín, értelemszerűen mindegyik a saját birodalmának területén kívánta volna ezt megtartani, hogy nagyobb beleszólása is lehessen a zsinat határozataiba. Most nem fogom a testvéreket ezzel untatni, hogy hányszor halasztódott el ez a zsinat összehívása. A végeredményt mondom, harmadik Pál pápa 1545. március 15-ére hívta össze a zsinatot, ami ténylegesen csak 1545. december 13-án ült össze. A zsinat elnöklő pápai bíboros delegátusai Del Monte, Cervini és az angol Paul bíboros volt. Azért említem meg a nevüket, mert ezek közül későbbi pápák is kikerültek. Tehát olyan személyek vezették a zsinat első ülését, akik elkötelezettek voltak a pápai hatalom felé. Amint a testvérek a kivetített képen is látják, a zsinatot három ülésszakra szokás felosztani. Ugyanis több nagyobb szünetet kellett tartani különféle okok miatt a zsinatba. Összességében, ha testvérek megnézik, 1545-től 1563-ig, azaz 18 éven keresztül tartott ez a zsinat. Az első ülés szak időpontját kivetítve látják a testvérek. A 1549-es dátum becsapó, mert 1947. június 2-án volt az utolsó ülése ennek az időszaknak. Aztán két évig eltolódott, elhalasztódott a zsinat, és a pápa csak 49. szeptember 14-ével függesztette azt fel. Ennek oka az volt, hogy az első ülésszak 9. és 10. ülését Bolognába kellett áthelyezni, mivel járvány tört ki, amely a zsinat tagjai közül is szedett áldozatot. És Bolognában nem mindenki ment át, nehezen tudtak összeülni, lényegében véve döntésképtelen volt a zsinat, és ezért két év semmittevés után a pápa felfüggesztette azt. Az első ülésszak alatt 10 ülést tartott a zsinat. A második ülésszak időpontját szintúgy kivetítve látjuk, a harmadik Gyula pápa hívta össze, tehát harmadik Pál pápa ekkorra már meghalt. Összesen 6 ülést tartottak ez alatt az időszak alatt, és a két utolsó ülésen felfüggesztették a zsinatot először 2 évre, de amint látják a testvérek, nem 2 év múlva következett a harmadik ülésszak, hanem 10 év múlva. Mert közben harmadik Gyula pápa is meghalt, és egy olyan pápa következett a római katolikus egyház trónján, aki nem volt hajlandó összehívni ezt a zsinatot, ellene volt minden zsinati elvnek, a pápai hatalmat igyekezett megerősíteni, és csak később, 1562. január 18-án ült össze, 4. Pius pápa alatt a zsinat. Tehát látjuk, hogy összesen 18 évig tartott, december 4-én zárult, és a végét december 12-én hirdette ki ünnepélyesen a pápa, és a határozatokat nagyon hamar, 64 elején már közzétette. Tehát látjuk, hogy egy hosszú időszak volt, csoportokban dolgoztak a zsinat résztvevői, kiosztották az egyes témákat, tanításbeli kérdéseket, és aztán, amit az adott csoport határozott, azt a zsinat elé terjesztették, és arról szavaztak. Beszélni kell röviden a zsinat céljairól. Ezt egyszerűbb, hogyha szó szerint idézem, az apostoli szék követeinek az első ülésben olvasott intése és buzdítása a tridenti zsinat jelenlevő atyákhoz című részből. Tehát ez az előszava lényegébe véve a határozatoknak, amelyben 3 feladatot tűz ki magának a zsinat. Ezek a bajok pedig, mint fönnem is említettük, 3 félék, úgy, mint az eretnekségek, az erkölcsi fegyelem meglazulása, és a belső és külső háborúskodás. A zsina célja tehát ezeknek a bajoknak az orvoslása. Maga a határozat mondja ezt önmagáról. Előjáróban arra hívom fel a testvérek figyelmét, hogy az első pontban a fogalmazás nagyon egyértelmű. Eretnekségek. Tehát alapvetően a zsinatnak nem volt célja a protestánsokkal való párbeszéd, hanem a katolikus egyház akkori tanításának egységesítése, összefogása, hogy azt határozottabban tudják képviselni a protestáns tanításokkal és tanokkal szemben. És ezért nem az a cél, hogy a más tanítást vallókkal rendezzék a dogmatikai kérdéseket, ezért nem ez szerepel az első pontban, hanem az eretnekségek, így fogalmazzák meg konkrétan is a zsinat céljait. Kérdés az, hogy miért annyira fontos ez a zsinat, illetve elismerje mindenki a zsinatnak a határozatait. Először hadd kezdjem a saját részünkről, protestáns részről. Már a zsinat összeülésének elején a reformátoroknak több aggája adódott a zsinat törvényességével kapcsolatban. Három dolgot emelnék ki, ez a fő három dolog volt az, amivel bajuk volt. Az első ilyen a résztvevők száma. Egy egyetemes zsinattól elvárható, hogy minden keresztény ország képviseltesse magát a zsinaton, és lehetőleg minél nagyobb létszámba, és értelemszerűen elkerülendő az, hogy egy vagy két ország többségbe kerüljön, mármint létszámbeli többségbe a többivel szemben. A zsinat résztvevő számáiról a következőket tudom mondani. Maga a katolikus lexikon állítja ezeket a dolgokat, nem magamtól szedem. A zsinat megnyitásakor a három elnöklő pápai delegátuson kívül 31 zsinati atya vett csak részt, és ez a 31-es zömével olasz területről, azaz a Vatikántól nem messze, és a Vatikán befolyása alatt lévő területek. Ugyebár egységes Olaszország még nem létezett ekkoriban, városállamok voltak, köztársaságok, mint Velence, meg hercegségek, királyságok. A pápának világi hatalma volt az olasz területek nagy része felett. Ez a 31 plusz 3, tehát összesen a zsinat megnyitásakor 34-es szám, hogy szemléltessem az akkori egyházi számokat, Európában 700, tehát összesen 700 zsinati atya volt a katolikus egyházban, akiknek jelen kellett volna lenniük. Ehhez képest az első ülésszak elején 31 jelent meg. A második ülésszak alatt, tehát ugyebár az 51-52-es években, a német püspökök csak ősztől vettek részt a tanácskozáson. Látjuk, hogy május 1-én kezdődött, és áprilisban már véget ért. Ősszel jelentek meg a német püspökök, és a franciák pedig tiltakozások jeléül távol maradtak. Tehát Franciaország például nem képviseltette magát. A harmadik ülésszak megnyitóján már 117 zsinati atya vett részt, de ekkorra már, mint azt látni fogjuk a későbbiekben, a zsinat a legfontosabb kérdésekben döntött, illetve ez a 117-es szám is azért becsapós, mert ennek majdnem 70-80%-a olasz és spanyol területekről érkezett. Hogy egy számot mondjak, Magyarország például 3 delegáltat tudott küldeni, Csehország 1-et, és még sorolhatnám a kisebb számokat. Ugyancsak katolikus forrás mondja, hogy a 3 ülésszak alatt is a legtöbb létszám az körülbelül 200 főt ért el, amikor a legtöbben voltak jelen a zsinaton. Ez a 700-hoz képest érthető, hogy nagyon elmarad. Tehát a protestánsok megkérdőjelezik a zsinat egyetemességét, mivel nincs képviseltetve minden nemzeti katolikus egyház. A protestánsokat csak 1551-ben a második ülésszakra hívták meg, és azért, hogy az első ülésszak határozatait késztényként állítsák eléjük. Nagyon sok protestáns elutasította a meghívást, de egy delegáció mégis elment a zsinatra. Ott beszéltek arról, hogy ők szeretnék a dogmatikai kérdéseket megtárgyalni, megbeszélni, ez ellen elzárkóztak, és emiatt mondanom sem kell, semmilyen párbeszéd nem jött létre a két fél között. A zsinati jelleget megkérdőjelezi másodszor az is, hogy mennyiben volt független a zsinat. A függetlenség alatt azt kell érteni, hogy világi hatalmak, királyok, birodalmak, vagy esetleg egyházi hatóságok mennyire befolyásolják. Az egyházi hatóságok alatt most értsük jól, a pápai befolyást kell érteni. Ezzel is megvádolták a zsinatot, hogy az egészére rányomta bélyegét a pápai hatalom, mivel a zsinat azokat a javaslatokat fogadta el, amelyeket a pápa is jóvá hagyott. Az ő embereivel volt tele a zsinat. Ezt, testvérek, megint nem én állítom, hanem az egyik magyar résztvevő, Dudik András, akkori esztergomi kanonok és tinini felszentelt püspök, majd 1564-től pécsi megyés püspök lett az illető. Ő volt az egyik magyar delegált, Dudik András, és Kolozsvári János csanádi püspökkel együtt képviselte a püspöki kart. Második Miksa császárhoz intézett levelében a következőket mondja a zsinatról. Hadd olvassam fel, kicsit sok, de érdemes. Miféle eredmény mutathat fel az a zsinat, melyben a szavazatokat számuk szerint, nem pedig jelentőségük szerint mérlegelték? Ha okokkal, ha bizonyítékokkal lehetett volna küzdeni, és ha még egy-néhány társunk ott lett volna, akkor ha kevesen lettünk volna, és mégis legyőztük volna ellenfeleink nagy tömegét. De mivel csak a számot vették tekintetbe, amiben mi nagyon is hátul álltunk, a legjobb ügyet sem tudtuk diadalra vinni. Mindegyikünkkel ugyanis 100 embert állíthatott szembe a pápa, és ha 100 kevésnek tűnt volna fel, hirtelenében 1000 teremthetett volna elő, hogy övének szükség esetén segítséget küldjön. Ezért nap-nap után láthattuk azt, hogy éhenkórász, szegény püspökök nagyobb részt még pejhes állú, s dőzsöléstől tönktetett ifjoncok szállongtak tridentbe, akik fel voltak bérelve arra, hogy mindenben a pápa akarata szerint szavazzanak, és akik tanulatlanok és ostobák voltak ugyan, de akiknek szemtelenségük és vakmerőségük folytán mégis hasznukat vették. Minden intézkedés emberi volt, melyek a pápák féktelenül is igazán szégyenletes uralmának a megvédelmezésére irányultak. Rómából várták a válaszokat úgy, mint hajdan Delfiből vagy Dodonából, persze Rómából küldték, a hírnök táskájában bezártam. Részlet Dudik András résztvevő leveléből. Ezt hangsúlyozom, egy katolikus püspök írta, nem egy protestáns reformátor. Tehát a zsinat jelleg megkérdőjelezése azért is áll fenn, mivel befolyásoltság állt fenn. Harmadszor a Szentírás egyértelmű tanításainak is ellentmondott a zsinat határozata. Ezt majd a későbbiekben tárgyalnánk, akkor térek rá. Olyan tanítások, amelyek egyértelműen a Bibliából származnak, átkot mondanak ki rá. Ezért a protestánsok nem fogadják el a tridenti gyűlés egyetemes zsinat voltát, mind a mai napig. Ugyanakkor másik oldalról meg kell említenem, hogy a katolikus egyház részére a tridenti zsinat nagyon is egy jelentős zsinat. Nem egy rég elavult gyűlésről és hatályon kívüli határozatokról van szó, az azt is bizonyítja, hogy mind a római katolikus egyház katekizmusa, mind a aktuális törvényei a mai napig a zsinat kánonjaira és dekrétumaira hivatkoznak, azok napjainkban is érvényesek, nem lettek visszavonva. Majd később látjuk, hogy ezt maga a katolikus egyház mondja ki, nem mi. A második vatikáni zsinatról szokták mondani, hogy hát az érvénytelenítette a tridenti zsinati határozatok nagy részét. Ez nem teljesen igaz, testvérek, valóban nagy változást hozott a katolikus egyház világhoz való viselkedésében a II. Vatikáni zsinat, ami 1962 és 65 között volt. Ilyen változások történtek például, hogy a latin misézés mellett elfogadták az anyanyelvű misézést is. 1962 és 65 között hangsúlyoznám. Ugyancsak megújult a II. Vatikáni zsinaton a katolikus liturgia. Nyitottak a világi hatalmak felé és maga a világ felé, és látszólag más világ felé. A valóság azonban az, hogy a lényegi, az evangéliumi tanítást illető dogmatikai határozatokon a II. Vatikáni zsinat nem változtatott semmit. A tridenti határozatok mind a mai napig érvényben maradtak. A reformátori tanítást valókra kimondott átkok mind a mai napig érvényesek, sőt azóta megerősítésre kerültek. Honnan veszem én ezt? 1999-ben a katolikus egyház a luteránus világszövetséggel együtt aláírta az augsburgi közös nyilatkozatot a megigazulásról. Ez a nyilatkozat első bekezdése, tehát azért egy elég kiemelt helyen szerepel, az első bekezdése az alábbiakat mondja: a római katolikus egyház trienti zsinatán tanbeli elítéléseket fogalmaztak meg, amelyek a mai napig érvényesek, és az egyházat szétválasztó hatásuk van. Ezt a katolikusok fogalmazták meg, és tették bele a határozatba. Tehát nem mi protestánsok állítjuk, hogy egy régi zsinat elavult határozatai érvényben vannak, maguk a katolikusok hivatkoznak erre a zsinatra, a határozataira, és mondják ki azoknak érvényességét. A 41. bekezdése ennek az augsburgi nyilatkozatnak kicsit megtévesztő. Ezt olvassuk: ezzel a 16. század tanbeli elítélései, tehát a tridenti zsinatéi, amennyiben azok a megigazulásról szóló tanra vonatkoznak, tehát nem az egész zsinati határozat, az összes, csak a megigazulásról, új megvilágításba kerülnek. Az evangélikus egyházaknak egy nyilatkozatban előadott tanítását nem érintik a trienti zsinat elmarasztaló ítéletei. Tehát, hogy a katolikus egyház nem ítéli el az augsburgi nyilatkozatban megfogalmazott luteránus tanítást. Az evangélikus hitvallási iratok elítélései nem érintik a római katolikus egyháznak egy nyilatkozatban előadott tanítását. Ez is egyértelmű. Ez azzal a látszattal ér fel, testvérek, hogy a tridenti zsinat határozatai érvényen kívül kerültek. De nem. Ha a szöveget alaposan elolvassuk, azt találjuk meg, hogy a zsinatokat nem helyezték hatályon kívül, az átkok érvényben maradnak, csak a 99-es augsburgi nyilatkozatra nem vonatkoztatják. Tehát lényegében véve a 41. bekezdés arról beszél, hogy nem érvényteleníti az átkot, mert az érvényben van, csak nem vonatkoztatja erre az új nyilatkozatra. Azaz, ezzel maguk mondják ki, hogy az átkok érvényesek, és azt nekik érvényteleníteniük kellene, ha párbeszédet akarnak velünk mondani. De ezt az érvénytelenítés nem hangzik el, sőt, mint az előbb utaltam, ennek megerősítésével kezdődik a nyilatkozat. Ezzel folytatódik, és rögtön a 42. bekezdésben, hogy ne értsük félre ezt a kijelentést, rögtön hozzáteszik, hogy mindez nem fosztja meg komolyságukat a megigazulás tanára vonatkozó elmarasztaló ítéleteket, tehát a tridenti zsinati átkokat. Tehát kettős kommunikációról van szó, testvérek. A nyilatkozat elején, és itt már rögtön a 42. bekezdésben határozottan megerősítik az átkokat, közben úgy is kommunikálnak, minthogyha azok nem lennének annyira fontosak. De közben meglátjuk, hogy mégis milyen kiemelt helyre teszik őket. Tehát a katolikus egyház mind a mai napig a II. Vatikáni zsinat határozataiban, mind a augsburgi nyilatkozatban hivatkozik a tridenti zsinat átokjainak érvénybelételével kapcsolatban. Tehát a mai napig is a katolikus tanítás nagy részét meghatározza ez a zsinat és a dogmatikai határozatok. A következő téma, amiről beszélni kell, hogy mit is értsünk az átok alatt, amit a zsinat határozatai tartalmaznak. Kiátkozás vagy anatéma. Az eredeti kifejezés az anatéma. A tridenti zsinat határozatainak több mint 100 átok kimondására került sor. Nem számoltam meg testvérek, ezért bocsánatot kérek. Egyes források 125, másikuk 130 átokról beszél. Ezt a kérdést nem szeretném eldönteni, ezért nem számoltam meg. De elég jelentős átok mennyiségről van szó. Ezek az anatémák olyan embereket átkoznak meg, akik bizonyos tanításokat vallanak. Napjainkban sokan megkérdőjelezik ezeknek az átkoknak a súlyos voltát, azt mondva, hogy azok csak a katolikus egyházból való kizárást jelentik, és semmi mást. A csakot idézőjelbe értsük, mert tudjuk jól, hogy elvileg ennek lelki és hitbeli súlya van, bár a világban nézve nincs következménye, tehát sem vagyonelkobzás, sem halálosítélet és más egyéb ma már nem létezik. De hadd idézek egy katolikus hírpoltárt, ezt mondja, hogy a kiközösített személy az egyház belső kegyelméből kerül ki, de nem szűnik meg Isten gyermekének lenni. Tehát a kiátkozás jelentőségét próbálják kisebbíteni. És valaki eddig elmegy, hogy az egyházból kikerül, a misén nem vett részt az eukarisztiában, de azért még Isten gyermeke marad. Ez nem igaz, testvérek, majd bebizonyítjuk. Megint mások azzal a szófacsarással próbálják meg élét venni ezeknek az átkoknak, hogy ezekben a kánonokban azt mondják, hogy csak embereket átkoznak ki, nem pedig egy tanítást. Konkrétan az evangéliumot, amit a reformátorok hitünk szerint képviseltek. Ezt a másodikat könnyebb megcáfolni, hadd ugorjak vissza. Tanbeli elítéléseket fogalmaztak meg. A katolikus egyház mondja, mi nem vitatkozunk velük, tehát tanbeli elítélések is születtek a zsinaton, nem csak személyes átokról van szó. Aki ezt állítja, az olvassa el ezt a nyilatkozatot, amelyet nemrég írt alá a katolikus egyház. Azt pedig, hogy az anatéma, azaz az átok a középkorban, az 1500-as években más jelentett, mint a mai kiátkozás, az történelmi tény, testvérek. Tehát a történészek is bizonyítják ezzel, nincs mit vitatkozni, de hogy érveket is hozzak, hadd idézek testvéreknek a Hartwig Agenda kiközösítési és visszafogadási rítusainak szerkezete és eredete című tanulmányból, amely leírja, hogy hogyan zajlott az kiátkozás rítusa a templomban. Mert ezek nem csak egy papírral leírt átokbullák voltak, amelyeket Luther Márton is készhez kapott, és tudjuk jól, hogy elégettek, hanem templomi szertartás volt, püspököknek, vagy maga a pápa végezte el, hajtotta végre a megátkozást. Hát szándékosan fogalmazom így, hogy megátkozás, mert nem csak kiátkozásról van szó. Tehát az átkot a templomba kellett kihirdetni, és ennek ritusára nézze a következőket rendelte el az egyház, a katolikus egyház. A püspöki kiátkozásra a nép háromszoros amen, vagy fiát, vagy anatéma szit felkiáltással válaszol. Azaz, hogy amen, tudjuk jól, úgy legyen, és értjük, hogy mit kellett a gyülekezetnek felelnie a püspöki átokra. A püspököt a formula elmondása közben 12 áldozó pap veszi körül, kezükben égő mécsesekkel vagy gyertyákkal, amelyeket a formula befejezésekor a földre dobnak, és lábukkal eltaposnak. Mit jelent ez az eltaposás, hogy nehogy félreértsük? Ugyancsak idézem, a püspöknek az alábbi szavakat kellett használnia, amiképpen a szövétnekek kezeinkből elhajítatván kialszanak, azonképpen aludjék ki az ő szövétnekük mindörökké. Hát testvérek, szerintem ez azért több, mint az, hogy egy szervezeten kívül helyezünk valakit. Ez azért több annál, mint hogy nem fogadjuk be magunk közé. A kiátkozási rítussal kapcsolatban itt van ez a metszet, az 1595-ös Pontificale Románumból eredetileg készítették, És ezt a szertartást látjuk az áldozópapok 12 gyertyával a kezükben, ott állnak, miközben a püspök középen elmondja a kiátkozási formulát. És hogy ez mennyire nem csak az egyházból történő kizárás volt, azt jól tükrözi híres reformátorunk Huszár Gál háromszoros kiátkozásával kapcsolatban fennmaradt dokumentumai. Ugyanis azok a papok, akik elvégezték, latinul le is írták, tehát mondhatni jegyzőkönyvezték a kiátkozást, és ezek fennmaradtak ránk. Ezek többek között azt is mondják, és megint csak hadd idézem ezeket a forrásokat, amennyiben a kiközösített az anatéma után nem tanúsítana megbánást, hanem a fáraó megáltalkodottságával viselni exkommunikálását, elrendelik javainak elkobzását, személyének kiszolgáltatását a világi karhatalomnak. Tehát vagyon elkobzás és a világi hatalomnak kiszolgáltatás értelemszerűen büntetés céljából, tehát nem azért, hogy a világi hatalom megdicsérje, kitüntesse, hanem börtönbe zárja és akár halálos ítéletet végre is hajtsa. Az exkommunikáció tehát a mai értelembe vett kiátkozás, kiközösítés enyhébb büntetési forma, mint a középkorban széleskörűen alkalmazott kiátkozás. A katolikus jogban egyébként a kiátkozást, és lehet, hogy ez ad sokaknak félreértésre okot, excommunicatio major néven szerepel. Benne van az excommunicatio, de a major szó is oda van téve, tehát a súlyos, abban nagyobb, ugyebár latinul. És ennek következménye igenis az, hogy a kiátkozott személyt büntetlenül meg lehetett lopni, elkobozni vagyonát, halálos büntetéssel sújtani. A zsinat ilyen átkokat mondott ki személyekre és tanításokra. De most nézzük meg konkrétabban, hogy milyen határozatokat hozott, milyen témakörben hozott a tridenti zsinat döntéseket. Az első ülés szak határozatait látják a testvérek, az ülések számát, 10 alkalommal gyűlt össze, és a különböző határozatokat, témákat. Én a fontosabbakat húztam alá, amit az előadás szempontjából tartok fontosabbnak. A negyedik ülésen a Szentírás könyveiről, annak kiadásáról és használatáról alkotott dekrétumok születtek, majd később visszatérünk, hogy mit tartalmaznak ezek. Az ötödik ülésen az eredeti bűnről, ami a mai nyelvhasználatban az eredendő bűn, csak akkoriban ezt még eredeti bűnnek nevezték, tehát nem elírás történt, hanem csak az eredetire való utalás, és a Szentírás tanításáról, hogy kik taníthatnak. A hatodik ülésen a megigazulásról hoztak komoly döntéseket, dogmatikai határozatokat, kánonokat. A hetediken pedig elkezdték a szentségek témáját tárgyalni. Ugyebár a katolikus egyház 7 darab szentséget ismer el. Először általában beszéltek róla, és hoztak határozatot róluk. Aztán a keresztségről és a bérmálásról tudtak beszélni. Ezt követően félbe maradt a zsinat munkája az említett okok miatt, a járvány tört ki, és elnapolták a zsinatot. Tehát kétszer is próbáltak újból összegyűlni, hogy a testvérek látják a 9. és a 10. ülésszaknál, de nem valósulhatott ez meg. A második ülésszak, ugyebár 51 és 52 között, látjuk, hogy már kevesebbszer, 6-szor ült össze, és folytatták a szentségekről szóló tanítás kifejtését, tehát folytatták az eukarisztiával, mint harmadik szentségről, aztán a bűnbánat szentségére tértek rá. Ez a zsinat, tudjuk, jól nem tartott sokáig, rövid egy évig, kevesebb, mint egy évig, és nem jutottak előrébb. Ha az első zsinat ülésszak határozataira visszatérünk, látják a testvérek, hogy a szentírás alapvető tanításának a leglényegesebb dolgaival kapcsolatban az első ülésszakon hoztak döntést. Tehát az első ülésszak meghozta az eredendő bűn, a megigazulástan, a szentségek és más, a szentírása kapcsolatos határozatokat. Ezek hitünk alapjai. És még egyszer hangsúlyoznám, a részvétel az első zsinaton volt a legkisebb. Ezt úgy zárójelbe teszem hozzá. Tehát a második ülésszakon folytatódott a szentségek tanításának kifejtése és néhány egyházfegyelmi kérdés, illetve egyházkormányzási kérdése kapcsolatban született döntés. Majd a harmadik ülésszak nagyon termékeny volt, de lényeges szentírásbeli tanítás csak a szentségek folytatásával kapcsolatban született, tehát a két szín alatti áldozásról, a szentmise áldozatról és a házasság szentségéről volt szó. Illetve a 25. utolsó ülésszakon a katolikus egyház számára eléggé hangsúlyos, de számunkra nem elfogadott tanításokról, mint a tisztító tűzről, vagy a szentek segítségül hívásáról volt szó, illetve az erekék használatáról, amiket tisztázni kellett. Tehát az ülésszakokon látjuk, hogy összesen 25 ülésszak volt, nagyon sok témát, tehát a hit alapvető tanításainak mindegyikét érintette ez a zsinat. Most egy kicsit beszélnem kell a határozatokról és a bennük lévő átkokról. Hogyan reformátor elődeink, úgy mi se szeretnénk beletévedni abba, hogy szó szerint a zsinat minden határozatát vessük el. Ez nem szándékunk. A reformátorok sem tették. A reformátorok egyenként vizsgáltak meg minden kánonokat, minden dekrétumot, és az alapján mondták ki, hogy a szentírással megegyezik-e vagy sem, hogy elfogadják vagy nem. Példának okáért vannak a zsinatnak olyan határozatai, amelyet maga Calvin János is a zsinat határozataihoz írt művében elfogadott. Példának okáért a 6. ülésen meghozott első 3 kánonra, ezt mondja Calvin, itt hangzanak a kánonok, aki azt mondja, hogy az ember cselekedetei által, melyeket vagy a természet erői, vagy a törvény ismertel létesítenek, a Krisztus által való isteni kegyelem nélkül is megigazulhat, átkozott legyen. Tehát aki azt mondja, hogy kegyelem nélkül csak cselekedetekből megigazulhat valaki, az átkozott legyen. Nem olvasom fel, a testvérek el tudják olvasni a 2. és 3. kánont, hasonló kérdéseket tárgyal. Calvin János válasza ezekre, amen, amen, amen. Elfogadja, egyetért vele, a Szentírás alapján ő sem ért ezekkel egyet, ezekkel a tanításokkal. Tehát nem lehet vádolni a reformátorokat, hogy a zsinatot előítéletektől vezérelve, vizsgálat nélkül a szentírása való összevetés hiányában elutasítanák. Alaposan megvizsgálták testvérek, voltak részek, amelyekre rámondták az amment. De alapvetően a zsinat a legtöbb kánonjával mégsem tudunk egyet érteni, mivel hitünk szerint arra az evangéliumra mondanak ezek a kánonok átkot, amelyben mi egyedül reménykedünk, testvérek. Tudjuk jól, hogy református hitünk legfontosabb tanítását az 5 szóla foglalja magában ezekről. Hadd ne beszéljek, az elmúlt év során szerintem elhangzott elég előadás ezzel kapcsolatban. Tehát egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus által, egyedül a Szentírás alapján, és egyedül Istenné legyen a dicsőség. Tehát ezeket a tanításokat viszont a zsinat határozatai egyértelműen nem pusztán elutasítják, átkot kérnek az azt vallókra. Nézzük ezeket az átok kéréseket. A szóla szkriptúra, tehát egyedül a Szentírás alapján valljuk azt, amit valljunk, tehát egyedül az isteni kijelentést, a Szentírás 66 könyvét fogadjuk el isteni kijelentésnek, és az abban megfogalmazott módon tud az ember egyedül üdvözülni, ezt vallották a reformátorok. Erre a zsinat a következőt felelte. Az pedig, aki ezeket a könyveket a maguk egészében összes részeikkel együtt úgy, amint a katolikus egyházban azokat olvasni szokták, és a régi latin vulgáta kiadásban foglaltatnak, szenteknek és a kánonba tartozóknak el nem fogadja, és az említett hagyományokat tudva és akarva megveti, átkozott legyen. Részlet a 46. évi április 8-án tartott 4. ülés első határozatából. Mit jelent ez a határozat? Három rövid pontban hadd magyarázzam meg, testvérek, mert maga a zsinat is magyarázza, tehát magyarázó jegyzeteket fűznek hozzá, csak hogy értsük ezeket a határozatokat. Először is ez azt jelenti, hogy 1545-ig, a zsinat összeüléséig a Szentírás 66 könyvből állt. Abból a 66 könyvből, amelyet mi protestánsok elfogadunk, és azt mondjuk rá, hogy Szent Írás, isteni kijelentés. A zsinat a határozataival ezt a 66 könyvet kiegészítette az apokrif könyvekkel, amelyeknek ugyanolyan isteni tekintélyt tulajdonít, mint a többi bibliai könyvnek. Ezeket a zsinati határozat felsorolja. Tehát felsorolják, hogy mely könyveket tartanak szent írásnak, isteni tekintélyűnek. Tehát nem mi találjuk ki, a zsinat határozatai felsorolják, és a mi általunk ismert 66 könyv mellett hozzáteszik Tóbiás könyvét, Judit könyvét, a bölcsesség könyvét, Jézus sirály könyvét, Báruk könyvét, és a Makkabeusok első és második könyvét. Ezekkel kiegészítik a Szentírást. Tehát ezeket a trienti zsinat előtt az egyház sosem fogadta el a Szentírás részeként. Elismerték, mint elgondolkodtató keresztény írásokat, de nem tartották sem tévedhetetlennek, sem a Szentlélektől ihletetnek, sem pedig isteni tekintélyűnek. Nagyon sok, és ez azért fontos, testvérek, mert nagyon sok katolikus dogma, például a purgatórium megléte, vagy a halottakért való imádkozás, ezekből az apokrif könyvekből van alátámasztva dogmatikusan. Nem a mi 66 könyvünkből. Másodszor ez a határozat azt jelenti, hogy a Biblia hivatalos szövegének nem a görög és héber szöveget, hanem a hibáktól hemzsegő latin vulgata fordítást fogadta el. Zárójelben hozzáteszem, a 20. század során a katolikus egyházban ebben történt előrelépés, elkezdtek foglalkozni a héber és görög szövegekkel is. De nem helyezték hatályon kívül ezt a határozatot, azt is hozzáteszem. De látjuk a nyitottságot már részükről, hogy a héber és görög szöveget is vizsgálják, amit mi szerintem üdvözölhetünk. A harmadik dolog pedig, amit ez a határozat jelent, hogy a Szentírás tekintélyével egyenlő szintre helyezik a szent hagyományokat. Az utolsó két sorra hadd hívjam fel a figyelmet, el nem fogadja, és az említett hagyományokat tudva és akarva megveti, azaz nem tekintik a hagyományokat a Szentírással egyenértékűnek, az átkozott legyen. A katolikus tanítás tanításai hagyománnyá válnak, és ezek a hagyományok egyenértékűek a Szentírással. Tehát más forrásból is veszik a tanításukat, az isteni kijelentést, mint mi. Tehát a sola scriptura egyedül a Szentírás elvét a zsinat határozottan elutasítja, és átkot kíván arra, aki ellent mond annak, hogy a hagyományokat elfogadja, melyik fordítás alapján határozzuk meg a Szent Írás szövegét, és hogy mely könyvekből áll. A sola grácia, azaz egyedül kegyelemből való üdvösség tanával ellentétes a 6. ülés 22. kánonja. Az, aki azt mondja, hogy a megigazolt ember jó cselekedetei olyan módon az Isten adományai, hogy azok magára a megigazolta nézve érdemeket nem képeznek, vagy hogy maga a megigazolt ember azon jó cselekedetek által, amelyeket Isten kegyelme és a Jézus Krisztus érdeme által, kinek ő élő tagja végez, nem érdemlik ki valóságos módon a kegyelem növekedését, az örök életet, és magának az örök életnek elnyerését, ha kegyelemben hal meg, és egyben a dicsőség növekedését átkozott legyen. Tudom jól, hogy nagyon hosszú összetett mondat ez, hadd foglaljam össze. Tehát aki azt mondja, hogy a megigazolt ember jó cselekedetei érdemeket nem képeznek, illetve nem érdemlik ki valóságos módon a kegyelem növekedését, és itt hadd húzzam alá a szövegben is, az örök életet. Tehát maguk állítják, hogy az örök élete ez, nem csak Isten kegyelme kell, hanem a jó cselekedetek érdeme, és aki ezt tagadja, az átkozott legyen. Tehát azt a reformátori tanítást, amit a Szentírás alapján vallunk, hogy Isten egyedül az ő kegyelméből üdvözít bennünket, és igazít meg, erre a tanítás azt mondják, hogy aki ezt vallja, átkozott legyen. Ez is egy eléggé egyértelmű állásfoglalás a katolikus egyház részéről. Az egyedül hit által szól a fide, tehát egyedül hit által nyerhetjük el az üdvösséget, kaphatjuk meg azt Istentől, tehát nem elnyerjük, meg kapjuk azt hit által. Ugyancsak a hatodik ülés fogalmazott meg a 9. kánonba egy ellenvéleményt. Aki azt mondja, hogy az istentelen ember egyedül a hit által igazul meg, ez a reformátori tanítás kimondása, úgy, hogy belátja, semmi más nem kívántatik meg arra, hogy a megigazulás kegyelmének elnyerésére közreműködjék, és semmi tekintetben sem szükséges az, hogy a bűnös magát a saját akarata indításából előkészítse és elrendezze, az átkozott legyen. Tehát ez is egy egyértelmű állásfoglalás az, hogy az egyedül hit által megigazulás tanítása szerintük nem szentíráshoz kötött, hanem egyenesen átokra méltó. A solus Christus, tehát egyedül Krisztus által és a solidea gloria reformátori tanításnak, hadd fogalmazzak így, a katolikus egyház nyilvánosan nem akar ellentmondani, mert ők is Krisztus kegyelmét sokszor hangoztatják, és Isten dicsőségét is emlegetik, de tanításukkal mégis megfosztják Istent a neki járó dicsőségtől, és az ember teszik meg Krisztus társmegváltójának. Ennek alátámasztására hadd hozzak két kánont. A 6. ülés 12. kánonja azt mondja, az, aki azt mondja, hogy a megigazulás nem egyéb, mint bizakodás az isteni könyörületességben, mely Krisztus miatt a bűnöket megbocsátja, vagy hogy egyedül ez a bizakodás az, ami által megigazolunk, átkozott legyen. Solus Christus. Egyedül Krisztus. Tehát aki csak Krisztusban mer bízni, és csak azért remél bűneire bocsánatot, mert Krisztus meghalt értünk, és feltámadott, az az ember átkozott legyen. Tehát kell az emberi cselekvés. Az érdemeket már az előző kánonban kihangsúlyoztam, ezért nem szeretnék még ennek alátámasztására is újabb kánont hozni. A 7. ülés 8. kánonja pedig azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy maguk az új törvény szentségei, tehát a 7 darab szentség, amit a trienti zsinat elfogad, a végzett cselekmény alapján, latinul ex opere operato, nem ruházzák át a kegyelmet, hanem az isteni ígéretben való hit egymaga és elegendő a kegyelm elnyerésére átkozott legyen. Rövid magyarázat ez a kánonhoz, ez azt jelenti, testvérek, hogy a katolikus egyház vallja, hogy Krisztus megszerezte az atya kegyelmét, de ő ezt nem hit által közli velünk, hanem a szentségekben. Tehát ha valaki megkeresztelkedik, részesül a kegyelemben. Ha valaki bérmál, részesül egy másfajta kegyelemben. Ha valaki részt vesz az eukarisztiában, szintúgy részt vesz, megkapja a kegyelmet, és ugyanígy a bűnbánatról, a házasság szentségéről, a papi szentségéről is sorolhatnánk. Az aláhúzott szó, hogy a végzett cselekmény alapján, ez azt jelenti, hogy nem számít az ember lelki és hitbéli állapota, ha részt vesz a szentség kiszolgáltatásában, elnyeri ezt a kegyelmet. Ez nem jelent üdvösséget minden esetben, testvérek, mert ezt a kegyelmet el lehet veszíteni, ezért van a bűnbánat szentsége is náluk. Náluk a kegyelem elveszíthető. Mi ezt nem valljuk a Szentírás alapján, de hogy értsük a határozatot, tehát a szentségeken keresztül kapják meg a kegyelmet. És aki azt mondja, hogy ezek a szentségek nem ruházzák át a kegyelmet, hanem csak az ígéretben hiszünk egyedül, és hogy ez elég a kegyelem elnyerésére, az átkozott legyen. Eléggé egyértelmű állásfoglalás ez, testvérek. Sorolhatnám még a kánonokat, testvérek, tudnám, felkészültem, igyekeztem, csak el kell olvasnunk azokat, és látjuk, hogy ellentmondanak hitünk alapjainak, és valljuk, hogy a Szentírás alapvető tanításainak. A zsinat ezekre a tanításokra, így hitünk szerint az evangéliumra mond átkot, az evangéliumra magára. Az ökumenizmus akármennyire is jó szándékúnak tűnik, látszólag az keresztények közötti egységre törekszik, mégsem származhat testvérek, én legalábbis lehet, hogy rossz szándékú vagyok, de nem tudom feltételezni ezek alapján a valós szándékot, hogy ez ténylegesen így történik, mert ameddig a katolikus egyház hivatalosan nem vonja vissza az átkokat ezekre a tanításokra, és megerősíti azt 1999-ben és még azóta is számos dokumentumba, és az evangéliumra mondja ki ezt az átkot, akkor hadd tegyen fel kérdésként, testvérek, hogy mi közösségünk van az evangéliumra átok mondókkal. Ezt a mi részünkről hadd tegyen fel kérdésként. Aki az evangéliumra átkot mond, milyen közösségünk van velük. És testvérek, itt hangsúlyoznám, hogy nem a személyünk ellen mondott átok miatt kell nekünk elsősorban erről beszélni. Hadd átkozzanak minket, az minket ne nagyon érdekeljen, hogy szabad így fogalmazom. A példabeszédek 26.2 azt mondja, amiképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Nekünk nem kell ettől tartanunk, de nekünk nem is kell átkot mondanunk senkire, testvérek, tehát mi nem akarunk átkozódni. Maga az ige mondja ki a Galata 1.8.9-be, de ha szinte mi, ezt mondja Pál apostol magára is kérve az átkot, de ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Ezt az átkot, testvérek, nem a katolikus egyházra kérjük, elsősorban magunkra. Ha mi eltérünk az evangélium tanítására, ezt az igei tanítást így értelmezzük. Ha én eltérek az evangélium tanításától, inkább kérek a fejemre átkot, mert akkor az élet üzenetére mondok átkot, és térek el attól, testvérek. De hiszünk az ige igazságában is, hogy ez az átok nem miattunk, és nem a kimondás miatt létezik, hanem mert maga Isten az, aki elvégzi, nem mi. Nem attól lép életbe egy átok, hogy mi azt kimondjuk, vagy azt kívánjuk, gyűlöletből indítatva, ami sajnos nem jó, hanem attól, hogy Isten maga az igében az ő cselekvését is kijelenti. A trienti zsinat határozatai szerint mind a mai napig átok alatt vagyunk, akármilyen eltévedt testvéreknek is neveznek minket, de ez nem is baj, testvérek. Az igazi baj azzal van, ha valaki a Szentírásba kijelentett evangéliumra mond átkot, és annak mond ellent. A Szentírás alapján azt kell mondjuk, hogy kívánatos a keresztények közötti egység, a Szentírás erről beszél, hogy törekedjetek a közösségre, ugyebár egy test tagjai a hívők, de ameddig az evangélium lényegét érintő kérdésekben különbözőségek vannak, testvérek, addig erről az egységről nem igazán lehet érdemben beszélni. És záró gondolatként szeretném idézni Calvin János gondolatait. Nagyon is kívánatos dolog volna ugyan, hogy azokat az egyenetlenségeket, melyeket ma az egyházat nyugtalanítják, egy jámbor zsinat simítaná el tekintélyével. De ez a mostani állapotok szerint még csak nem is remélhető. Ezért, mivel az egyházak borzalmas módon fel vannak dúlva, és az emberek részéről remény sem mutatkozik arra, hogy a dúlásokat rendbe hozzák, nincs jobb dolog az egyesekre nézve, mint az, hogy azon zászló alá siessenek, mert az Isten fia tűz elénk. Itt nincs ok arra, hogy egyikünk a másikat várja. Amint ki a Szentírás világosságának felcsillanását észreveszi, azt azonnal kövesse. Ami pedig az egyház egyetemes testét illeti, az arról való gondoskodást az Úrra bízzuk. Ez alatt azonban ne legyünk tétlenek és gondtalanok. Ki fáradozzék a maga érdekében, és ami terv, buzgalom, s végül tehetség van bennünk, lépjünk elő velük az egyház romjainak a felépítése véget. és a mostani kétségbe esett viszonyok között tartson fenn, és bátorítson bennünket az az ígéret, hogy mivel egy ember sem lép elő, aki ezt a szerepet férfias és hősi lélekkel magára vállalná, lehet, hogy az Isten az ő igazságával felfegyverkezve és saját karjával ellátva egymaga fog mindeneket elintézni. Köszönöm a testvérek figyelmét. Ha van az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, akkor azt most bátran fel lehet tenni.
A 1999-es közös nyilatkozathoz egy olyan megjegyzést szeretnék tenni, hogy erről született írás annak idején, ennek után lehet nézni ma is a neten keresztül is, hogy a megegyezésben is volt egy záradék, a másik pedig egy, tehát akinek van szeme, a látás az azonnal kiolvashatta, hogy amikor arról volt szó, hogy egyedül hit által, akkor az a római katolikus teológia szerint az egyház hite. És, tehát egyház hite által, csak ez nincs kifejtve, de az egész tanulmányt valaki átolvassa, ezt láthatja, és hogy ez így van, hogy ez nem egy vád a protestánsok részéről, az utána nagyon hamar kiderült, mert 2000-ben pedig a Dominus Iesus nemű iratot adta ki a római katolikus egyház tanítása, amit a itthoni ökumenikus mozgalomban levő protestáns vezetőink hát nagy megdöbbenéssel vettek, annak idején erről is van szintén sok írás, meg hozzászólás. Nem értették, hogy hát ha 99-ben az történt, ami, akkor 2000-ben miért történt ez az római katolikus egyház részéről. Mi értettük, akik már 99-ben is láttuk az egésznek a lelki hátterét. Ez csak egy megjegyzés szeretett volna lenni arra, hogy néha egy szó vagy egy kifejezés is nem mindegy, hogy ki mit ért alatta. A kérdésem pedig, hogy amennyiben áll az, ami elhangzott a Szentírással kapcsolatban, akkor hallunk arról terveket, hogy protestáns és római katolikus közös bibliafordítást kellene készíteni, efele már vannak is előkészítések, hogy az elmondottak alapján egyáltalán lehet-e egy közös protestáns és római katolikus bibliafordítást magyar nyelven alkotni.
Úgy gondolom, hogy az ökumenizmus támogatók szerint igen, mindenképpen lehet. Ez, hogy nem csak egy terv és nem csak egy eszme a közös bibliafordítás, annak alátámasztására hadd mondjam, hogy a tavaly előtt a zsinat utasítást adott ki a Magyar Biblia Társulatnak egy bizottság létrehozására, amely a Szent István Társulat bibliafordító csoportjával felveszi a kapcsolatot, és megkezdik ezeket a munkálatokat. Tehát itt nem pusztán egy eszmérő ötletről van szó, hanem már tényleges lépések történtek e felé. Hogy mennyire valósítható ez meg, az én véleményem szerint nem. Mivel a fordítást tudjuk jól az eredeti szövegből egy-egy szónak árnyaltabb kifejezését kell, hogy tükrözze, mert egy szónak tudjuk jól, hogy több jelentése is lehetséges, különösen igaz ez a héber és a görög nyelvre, és a mai jelenlegi fordítások is sokban eltérnek a katolikus és a károli fordítás, illetve a új protestáns fordítás is némely részben eltérnek egymástól, azért, mert más tanításbeli háttér van, tehát mást akarunk érteni a szövegből, illetve hát a szövegkörnyezetet is kérdés ki, mennyire veszi figyelembe. Én úgy gondolom, hogy amíg a tanításbeli dolgok nincsenek tisztázva, addig nem lehet egy közös fordítást elkészíteni. Lehet mondani azt, hogy ez közös fordítás lesz, de én úgy gondolom, hogy ennek azért elvi akadályai vannak, de ezt nyelvészek, nálam bölcsebb emberek jobban tudják, mint én. Én csak a teológiai oldalról tudom megközelíteni, hogy az eléggé befolyásolja. Igen?
Annyi egy kérdés, rövid kérdés, hogy ha ez a zsinat bebetonozta a római tanítást, akkor a római egyház, akkor azt most miért hívja a reform zsinatnak? Mert úgy érzem, hogy bebetonozták a római tanítást, és akkor miért hívják reformzsinatnak most? Vagy miért kezdik el reformzsinatnak hívni? És hát ez miért, na mindegy, szóval ezt miért nem mondjuk akkor mi, hogy ez nem az? Tehát a református egyház akkor ezt meg miért nem mondja, hogy nem az? De jó, kezdjük, volt a 2B, oké.
Rövid felelet, a reformátorok már az elején mondták, hogy nem az. Jelenre utalva, ma én is mondtam, mint egyházi személy, hogy nem az. Tehát alapvetően lehet, hogy nincsen hangsúlyozva, hogy ez nem elfogadott egyetemes zsinat, de az egyházunk viszont másik oldalról azt hangsúlyozza, hogy az első 4 egyetemes zsinatot fogadjuk el igazi zsinatnak. Én ezzel úgy gondolom, hogy ezzel már nyilatkozunk arról, hogy a többit, azaz a tridentit sem fogadjuk, mert különben azt mondanánk, hogy a 4 és a későbbi tridentit, tehát a református egyház képviseli ezt, hogy nem fogadjuk el zsinatnak. Nem tudom, ez válasz volt-e röviden.
Hát hiszem, annál inkább nem tekinthetjük egyetemes zsinatnak, mert 1054 után már a keleti és nyugati egyház szétszakadása óta már egyetemes zsinat nincs, ami a kereszténységnek egyetemes zsinata, és különösen még, hogyha a kopt keresztényeket, meg egyebeket is ide veszük, akkor válne nem.
Bocsánat, mindenkinek nagyon szeretném megköszönni ezt a kitűnő előadást. Nem sok információm volt a tridenti zsinatról, és pontosan ezért vagyok nagyon elszomorodva most, mert nekem olyan információim voltak, hogy a reformációra, tehát a Luther által elindított pontokra és a Calvinra hatására jött létre elvileg ez a zsinat, azért hívta össze Pál, ugye, hogy azért választ adjanak bizonyos fokig a reformációra, és még olyan információm is voltak, hogy igazából azért is, hogy egy kicsit megvitassák ezeket az új tanításokat. Most viszont itt az derült ki, hogy erre egyáltalán nem voltak képes, sőt, maga Pál nem volt képes, hát hiszen csak 31 ember, 31 zsinati atya vett részt pontosan az elején, mert az, hogy később a későbbi pápák eltértek, az egy másik történet. Szóval ez nagyon megütött most engem, és igazából a kérdésem arra is irányul, hogy kicsit persze költői a kérdésem, de mégis, hogy amikor elvileg jó szándékkal összeült a zsinat, elvileg mondom, akkor mi volt az az erő, vagy mi volt az, ami teljesen megfordította az egészet, ugye? Hát nyilvánvaló, hogy a búcsú cédulákkal összefüggésbe jönnek itt különféle kánonok, amely nyilvánvaló teljesen mértékben ugye elítélendő gyakorlat volt, és úgy tudom, hogy akkor le is állították bizonyos fokig, és akkor most mégis itt ez a zsinat mellette áll folyamatosan, hogy igen, az emberi cselekedet, stb. Az majd téged üdvözít. Szóval akkor mi volt az? Mi volt az az erő, ami ezt meggátolta?
Nem szeretnék megnevezni egy konkrét erőt sem, mert erre nem vagyok hivatott, szerintem. Egy biztos, hogy a zsinatra már a reformátorok fellépése előtt is sokan áhítoztak az egyházokat szerető, hívő emberek közül. Tehát a katolikus egyház tagjai kívánták, mert látták az általános élethelyzetet, sajnos némely helyeken az üllöttséget, azt, hogy az egyik ezt tanítja, a másik azt tanítja, a gyakorlatot, és ezért sokak vágyottak erre. Tehát a jó érzésű hívő emberek régóta vágyottak már egy egyetemes zsinatra, amelyen ezeket a kérdéseket akár tanbeli, akár egyházfegyelmi tisztázzák. A reformátorok ennek kifejezést adtak, úgymond. 1545 még látjuk, hogy a reformációnak nem teljesen a vége, bár Luther a halálához közeledik, de Calvin János még csak hat fogalmazak, pontatlanul még csak elkezd munkálkodni igazán Genfbe, majd 45 után ér el ténylegesen nagyobb változásokat Isten szent lelke munkájának köszönhetően. Tehát a párbeszéd az sajnos tényleg nem volt különösebben szándék a zsinatnak. Én úgy gondolom, hogy de ez csak hipotézis, feltételezés, tehát magánvélemény, nem hivatalos álláspont, hogy a katolikus egyháznak tartania kellett azt az álláspontot, amit addig is képvisel, különben le kell mondani egyrészt a hatalmáról, tehát a püspökök nagyon sok világi birtokkal is rendelkeztek. Tehát a püspöki cím nem csak egy egyházi méltóságot jelentett, mint tudjuk jól, hanem világi hatalmat, pénzt is jelentett. A pápai fennség kérdése szintúgy a történelmet mozgatórugó volt. A 1500-as években pont azoknak a pápáknak az éve, akik egész Európa felett és az uralkodók felett is királyok akartak lenni. A investitúra harc és más egyéb kapcsolatos harcokról tudjuk jól, hogy a történelmet megrázták. Az egyik zsinat azért is ért véget, tehát a zsinat egyik ülésszaka, mert a pápa háborúba vonult, konkrétan a hadserege élén, hogy érvényesítse akaratát, a német seregekkel küzdött meg. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan világi vezetés, aki határozottan képviselt valamit, és a hatalmat azáltal a tanítás fenntartásával bírja, amelyet eddig is képviselt, ezt megtagadni, ezt ennek hát erről lemondani, én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly szívbéli változásnak kellett volna a végbe mennie a zsinati atyák szívében.
Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy a szent hagyomány és a szentírás viszonya, hogy Calvin több helyen nagyon élesen kikel az ellen a katolikus tanítással szembe, hogy a szent hagyomány, tehát az egyháznak a régebbi dokumentumai, vagy a határozatai, vagy tanítása, tehát az ő korában az volt a vélemény, hogy azok világosabban és egyértelműben meghatározzák a hitünk lényegét, mint maga a Szentírás. Tehát a Szentírás az homályos, az bizonytalan, az többféleképp értelmezhető, ellenmondások vannak benne. Tehát ilyeneket mondtak. Ezzel szemben ugye az egyháznak a határozatai azok világosak, határozottak, egyértelműek, és azokat kell követni. Na most ugye hát látjuk, hogy azóta eltelt 500 évben, ugye hát mai napig is mennyi ilyen véleményt látunk, sajnos a protestáns teológián belül is, ugye, hogy hát azért a Szentírás az ugye azért az bizonytalan, meg nem biztos, hogy úgy volt, meg kritizálni lehet, meg szóval nagyon sok minden, meg ellenmondások vannak benne. Ezzel szemben a mi hitvallásunknak a tanai, azok mennyire határozottak és egyértelműek. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy nagyon bátor kijelentés volt Calvintól, és ma is nagyon komolyan kell venni, hogy egyedül, tehát, hogy ha belegondolunk ebbe, ez egy borzasztó, úgy néz ki, mint hogyha az ember a vízen járást próbálna, tehát valami labilis talajra lépne, hogyha csak a Szentírásra hagyatkozik, és ha jobban, és ugye nekünk az a hitünk, hogy ez a szilárd talaj, és ez az egyetlen szilárd talaj, és semmi más.
Igen, tehát a reformátok hangsúlyozták, és számtalan alkalommal utaltak arra, hogy a Szentíráson kívül nincs más tekintély. Tehát hiába a szentírási magyarázat az, amit a korábbi zsinatok kánonjai hoztak meg, mert a hagyományokba ezeket is belefoglalták, azok lehet, hogy most értsük jól, világosabbnak és egyértelműbbnek tűnnek, mint maga a teljes szentírás együtt, de mégis azért az isteni lélek a szentíráshoz ígérte az ő kijelentését és a tanítói munkáját, amikor Jézus azt mondja, hogy majd a Szentlélek eljön és megtanít titeket arra, hogy a amiket én rendelek és parancsolok nektek. Szóval a Szentlélek egyértelműen csak az igéhez köti az ő munkáját, és ezért valóban szilárd alapunk az, amit mások ingoványos területnek gondolnak.
Kérdezhetem, hogy a szent hagyományba beletartoznak azok a máig fennálló és még egyre növekvő ilyen dogmák, mondjuk ami a cölibátusra vonatkozik, vagy a Mária társmegváltó szerepére vonatkozik, vagy ilyenek, ezek is ebbe a szent hagyományba tartoznak, vagy pedig ezek olyan pápai kijelentések, amik csalhatatlanok, és azért vannak érvényben? Vagy hogy van ezeknek a viszonya?
Ez egy másik előadást igényelne, én úgy gondolom ez a kérdés. Csak azért, mert van, ami pápai csalhatatlan kijelentés, bár mint tudjuk ez a kijelentés, tehát ez a tanítás viszonylag történelmi lépteken nézve új a katolikus egyházban, hogy tévedhetetlenek, csak a pápai megerősített hatalom, ami a trinitáti zsinatban is érvényesült, elvezetett ide, hogy a pápa személye tévedhetetlen, de a szent hagyományokban valóban ezek is benne vannak. Tehát amiket ilyen igénnyel ad ki és jelentett meg a római katolikus egyház, hogy tévedhetetlen szentírás alapján visszavonhatatlan, azok ilyen hagyományhoz tartozó tanítások, magyarázatok.
Megköszönjük az előadást, mert tényleg rendkívül sok információt tartalmazott, és hát legalábbis magam részéről úgy látom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott volt, hogy mint azokat a pozitívumokat is, ami ebben megfogalmazódott, azokat is kiemelte. Megkérlek, hogy egy áldással.
Hát a mi atyánkat még együtt imádkozzuk el, és utána kérjünk áldást. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük az áldást. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, nyugodalmas jó éjszakán.